Befektetése ajánlott kategóriába sorolta a Standard & Poor's és a Fitch Ratings az NVM csoportot. A minősítésről tartott sajtótájékoztatón Máger Andrea miniszter azt mondta, az NVM a tőzsdeképesség kapujában áll. Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energiavilágban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Az NVM a harmadik magyar hátterű, illetve az első a teljes egészében állami tulajdonú vállalatok közül, amelyet a nemzetközi tőkepiacok által is elfogadott nagy nemzetközi intézetek minősítettek, mondta Máger Andrea, a nemzeti vagyonkezelésért felelős tárca nélküli miniszter a hitelminősítői döntésről rendezett sajtótájékoztatón.
Az NVM 2010 óta tartó munkája nem csak azt bizonyítja, hogy az állam is lehet jó gazda, hanem azt is, hogy stratégiai vízióval, tudatos építkezéssel, valamint elkötelezett menedzsmenttel és munkavállalókkal egy állami vállalat is képes felküzdeni magát a legnagyobbak, az úgynevezett blue chipek közé. Az NVM vállalatcsoport kiemelkedő eredményei számosak. Az egyik az, hogy az NVM megszerezte az E.ON hazai földgázipari érdekeltségeit, és ezzel a hazai vezető földgáz nagykereskedő és földgáztároló társaság kizárólagos nemzeti tulajdonban került. E társaságok megvásárlása révén biztosított a hazai fogyasztók megfizethető és biztonságos földgázellátása, illetve ennek köszönhetően nem voltak ellátási problémák a 2016-17-es téli időszakok rekordhideget hozó heteiben sem. Az NVM csoport megkezdte regionális terjeszkedését. Az MFGK leányvállalatai Ausztriában és Szlovákiában jelen vannak a gázpiacon, míg az NVM partner jelenleg már Európa 13 országában folytat áramkereskedelmi tevékenységet. A regionális terjeszkedés legfontosabb mérföldköve a cseh Innogy megvásárlása. A cseh ügylettel 1,6 millió lakossági és vállalati ügyféllel bővült az NVM ügyfélköre, jelentősen erősítve a csoport pozícióját a közép-kelet-európai energiapiacon. Az Enexio felvásárlása ugyancsak jelentős lépést jelent az NVM stratégiai céljainak megvalósításában. Ezzel a tranzakcióval az NVM csoport a nemzetközi erőműfejlesztési piacon is vezető szerepet tölthet be. Szintén büszkék vagyunk az MFGK-k LNG szerepvállalására, aminek keretében 7 évre összesen 6,75 milliárd köbméter visszagázosító kapacitást kötött le a terminálban, és ehhez forrásbeszerzési keretszerződéseket is kötött. És hogy ne csak a külföldi terjeszkedésről legyen szó, hiszen az NVM-nek a magyar lakossági és vállalati ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása és az ellátásbiztonság garantálása is elsődleges, az NKM nemzeti közművek révén az NVM csoport ma már több, mint 4 millió ügyfél földgázellátását biztosítja, a Démász csoport megvásárlásával majd ősztől az elmű egyetemes szolgáltatásban részesülő 2 millió ügyfelének átvételével az NVM csoport lakossági energiaszolgáltatás piacán is megkerülhetetlen szereplő lesz.
A miniszter jelezte, a regionális szinten is egyre meghatározóbb NVM, Magyarország negyedik, Közép-Európa 13. legnagyobb vállalata 6,1 millió ügyféllel és több mint 100 tagvállalattal. 2010 óta megháromszorozta árbevételét, majdnem megnégyszerezte mérleg főösszegét, megduplázta munkavállalói létszámát, és jelenleg 18 országban van jelen.
Most pedig itt áll a tőzsdeképesség kapujában. Miniszterként kezdettől fogva azt ígértem, hogy bármelyik arra alkalmas állami vállalatnál rengeteg hozzáadott értéket fogunk termelni, viszont megmérettetni is megmerjük magunkat, és ennek a mérésnek az egyik legfontosabb eszköze, hogy egy vállalat képes-e a tőzsdeképesség szigorú mutatóinak megfelelni. Ennek a tőzsdére lépésnek komoly felkészülési időszaka van, és a részvényparketten való megjelenés komoly feltételeket támaszt a cégekkel szembe. Azonban tudniuk kell, hogy a tőzsdeképesség nem az NVM privatizációját jelenti, ez egy téves feltételezés. Az NVM csoport további bel- és külföldi növekedést tervez, amelynek egyik mérföldköve a tőzsdepiaci érettség.
Kóbor György, az NVM ZRT elnök vezérigazgatója arról beszélt, a cég terveihez, a további növekedéshez szükséges tőkebevonás szempontjából fontos a nemzetközi minősítés megszerzése. Ez ugyanis az egyik feltétele a források diverzifikálásának, vagyis a nemzetközi kötvény- és tőkepiaci megjelenésnek, illetve a lehető legkedvezőbb kamatozású hitelek elérésének.
Az NVM csoport tisztán piaci alapokon finanszírozza magát, körülbelül 1200 milliárd forintnyi hitel és egyéb hitel egyenértékes instrumentummal rendelkezik, tehát nem költségvetésből finanszíroz, hanem a költségvetésbe befizető módon jár el, és tisztán piaci alapon banki hitelekből finanszírozta magát.
Az NVM a közeljövőben forint és euró alapú kötvénykibocsátásokat tervez, tette hozzá Kóbor György, aki jelezte, a cég a tervek szerint decemberre készíti el a tőzsdeképességi jelentését. Az elnök vezérigazgató a cég papírjainak tőzsdei bevezetéséről az Inforádió kérdésére válaszolva jelezte, nincs céldátum.
A mi dolgunk az az, mint az NVM-nek, hogy egy olyan jelentést tegyünk le a tulajdonos asztalára, ami alapján ő azt a döntését, bármikor is szülessen meg az a döntés az azt követő időszakban, hogy nyugodt szívvel tőzsdére tudjunk menni. Emlékeztetőül, hogy új részvények kibocsátására számítunk, tehát finanszírozási forrásbevonás történik meg. Ez egy nagyon lényeges dolog. Nem a meglévő részvényekből adunk el, hanem új részvényeket vonunk be, és ezzel gyakorlatilag tovább diverzifikáljuk a tőkeszerkezetet, és egyébként hozzáteszem, várhatóan az részvények értékelése kapcsán átértékelődik az állami vagyon is, vélhetően pozitívabb irányba, tehát innentől fogva ilyen szempontból is kell ezt a dolgot vizsgálni.
Kóbor György a tervek között említette sok más mellett a cég hazai megújuló energiaportfóliójának bővítését.
Hazai termelési irányban tovább tervezünk növíteni a megújuló portfóliónkat, tehát a megújuló portfóliónak az építéséhez, illetőleg a bővítéséhez szükséges akvizíciója, szükséges forrásbevonásra kell itt gondolni. Alapvetően zajlik ugye a Mátrai erőmű átalakítása, a Mátrai erőmű átalakításához kapcsolódóan vannak elérhető és lesznek is elérhető uniós források, de ezeket az uniós forrásokat természetesen saját forrásokból is ki kell egészíteni. De emlékeztetőül két nagy gázos erőmű építését határozta el a cégcsoport, amihez szükséges az önerő biztosítása, illetőleg, ahogy azt jeleztük, tovább szeretnénk diverzifikálni a nemzetközi jelenlétünket. Alapvetően utaltunk rá, hogy a V4 országokban folytatunk előre haladott beszélgetéseket. Én azt vállaltam 3 héttel ezelőtt a sajtótájékoztatón, hogy 2 ilyen tranzakciót be fogunk tudni idén hozni. Én remélem, hogy ezt be is fogom tudni tartani. És végezetül alapvetően ugye a negyedik pillére ennek a növekedésnek az a masszív hálózati program, hálózati rekonstrukciós program, amit el kell kezdenünk, szintén ugye a megújulók terjedésével összefüggésben fontos az, hogy utolérje egymást a rendszer irányítás, a rendszer stabilitás, a hálózat stabilitás és az energiapolitika iránya is megmaradjanak, úgyhogy ebben a tekintetben kell egy erőltetett menetre számítani. Úgyhogy összességében ezek azok a célok, amelyek itt rövid távon előttünk vannak.
A tulajdonos magyar államot képviselő Máger Andrea miniszter az Inforádió kérdésére hozzátette.
Hogy ebből még milyen jövőkép bontakozhat ki, nyilvánvalóan további terjeszkedés, és utána a további terjeszkedést és az ehhez kapcsolódó finanszírozási igény kell, hogy meghatározza azt, hogy milyen finanszírozási mixel, milyen forrásbevonással megyünk tovább.
A miniszter azt mondta, az NVM már a regionális szinten meghatározó szereplővé vált.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
A június közepén érkezett hőhullám meglátszott a hazai energiafelhasználáson is. Június 22-én, 23-án és 24-én is megdőlt az áramfogyasztási rekord idehaza. A Mavir Magyar Villamos Energiaipari Átviteli Rendszerirányító ZRT adatai szerint kedden 27,7 Celsius fokos napi átlaghőmérséklet mellett 6660 megawatt, szerdán 28,7 Celsius fokos napi átlaghőmérséklet mellett 6814 megawatt, csütörtökön 30,2 Celsius fokos napi átlaghőmérséklet mellett pedig már 6940 megawatt volt a rendszerterhelési csúcs. Tihanyi Zoltán, a cég rendszerirányítási és piacműködtetési vezérigazgató helyettese közleményében azt írta, a nyári és téli időszakban rögzített rendszerterhelési adatok alapján a csúcsértékek egyre inkább megközelítik egymást, így Magyarország villamosenergia rendszerterhelési karakterisztikája hasonló jegyeket kezd mutatni a mediterrán országokéval. A napelemek elterjedésével nőtt a magyarországi termelőkapacitás és a termelői paletta. Ugyanakkor a 3 nap csúcs döntéseit jellemzően a kora esti órákban regisztrálták, amely időszakban a naperőművi termelés a beépített kapacitás 10-15%-ára tehető. Tihanyi Zoltán azt írta, a fogyasztási csúcsok oka a tartós kánikula idején jelentős klíma és hűtőberendezés használat. A vezérigazgató helyettes jelezte azt is, június elején a napi csúcsterhelés még 6000 megawatt körül alakult.
Energiavilág.
Az energiavilága a világ energiája.
Új felfedezéssel járultak hozzá a Szegedi Tudományegyetem kutatói a széndioxidot hasznos anyaggá alakító elektrokémiai reaktorok működésének stabilizálásához. Az eredményekről a világ vezető energiatudományi szaklapjában a Nature Energy folyóiratban közölt cikket Janáki Csaba egyetemi docens a kutatócsoport vezetője. Az eljárásról, annak felhasználási területeiről és működéséről Janáki Csabát hallják.
Alapvetően ugye az elmúlt évtized során előtérbe kerültek olyan technológiák, amelyek kiindulási anyagként széndioxidot használnak föl, és ebből állítanak elő valamiféle hasznos terméket. Ugye ez azért is érdekes, mert ilyen jellegű technológiákkal tulajdonképpen két legyet lehet ütni egy csapásra a széndioxid kibocsátás elleni harcban. Egyrészt azért, mert kiindulási anyagként használunk föl széndioxidot, ebből állítunk elő a vegyipar számára hasznos termékeket. Másrészt ezzel olyan alternatív előállítási módszert váltunk ki, aminek szintén nagyon nagy a széndioxid lábnyoma. Tehát tulajdonképpen ezzel a területtel foglalkozik a kutatócsoportunk most már évek óta, és amivel konkrétan mi foglalkozunk, az úgynevezett elektrokémiai hasznosítás, ami azt jelenti, hogy elektromos áramot használunk föl széndioxid átalakítás energiaigényének a fedezésére. Na most ez azért érdekes, mert a megújuló energiaforrások egyre fokozódó térnyerésével ugye Magyarországon is láthatjuk, hogy például a telepített naperőmű fotovoltaikus kapacitások milyen gyors ütemben nőnek. Ezeknek időben nem állandó a villamosenergia termelése, és vannak olyan időszakok, amikor feleslegben áll rendelkezésre villamosenergia, és mi azt gondoljuk, hogy az időszakosan feleslegben rendelkezésre álló villamosenergiát lehet használni arra, hogy a széndioxidot átalakítsuk hasznos termékekké. Ez a nagy kép, fogalmazunk úgy. Hogy milyen hasznos termékek jöhetnek létre, vegyiparban beszélhetünk alkoholokról, ugye metanol, etanol, aztán etilénről, a műanyagiparnak az egyik alapanyaga, de amivel konkrétan ez a közlemény, amiről beszélünk, foglalkozik, ez szintézisgázt állít elő, tehát szénmonoxidnak és hidrogénnek az elegyét, ami azért fontos, mert ez egy platform keveréknek hívják, azért, mert ebből tulajdonképpen a vegyipar majdnem mindenféle termékét elő lehet állítani további kémiai folyamatokkal.
Hogyha magát a szerkezetet nézzük, ez úgy néz ki, mint mondjuk egy nagyobb fajta légtisztító. Az egyik oldalon beszívja a levegőt, a másik oldalon pedig palackozza azt az anyagot, azt a terméket, amit előállítanak?
Alapvetően kétféle széndioxid forrásról beszélhetünk, amikor széndioxid hasznosító technológiákról gondolkodunk. Az egyik az úgynevezett pontforrások. Itt különböző ipari tevékenységek vagy erőművi tevékenységek széndioxid kibocsátására kell gondolni. Ez lehet egy szénerőmű, vagy egy gázerőmű, de akár vegyipari létesítmények, cementgyárak, acélgyár, tehát nagyon sok olyan kibocsátó, ahol nagy koncentrációban bocsájt ki széndioxidot. Ugye alapvetően a széndioxid hasznosító technológiák napjainkban az ilyen jellegű széndioxid forrásokra koncentrálnak, mivel ezekben nagy mennyiségben, nagy koncentrációban van jelen a széndioxid. Természetesen, amit ön is említett, a későbbiekben közvetlenül a légkörből is hasznosítható lehet széndioxid. Ugye ennek sokkal nagyobb az energia igénye, egész egyszerűen azért, mert sokkal kisebb mennyiségben, kisebb koncentrációban van a levegőben jelen a széndioxid, de ilyen irányú törekvések is vannak. Ugye elég például a nemrégiben az Elon Musk által bejelentett 100 millió dolláros challenge-re gondolni, ami az ilyen közvetlen levegőből való széndioxid kivonást és hasznosítást célozza meg.
Milyen az energia mérlege ennek a folyamatnak? Mármint, hogyha azt nézzük, hogy egy ipari tevékenység során létrejövő széndioxid forrásból állítanak elő másik anyagot, bármilyen anyag, amit így elő tudnak állítani, és ugye azt is említette, hogy a megújuló, mondjuk így felesleges villamos energiát használnák, szóval ha más úton állítanánk elő ugyanezeket az anyagokat, mennyivel járnánk rosszabbul vagy jobban? Hogyha szintisztán energia szempontjából nézzük, nem pedig a környezetvédelmi szempontból.
Nehéz kérdés. Ugye van sok versengő technológia, és nyilván tisztán energetikai szempontból nagyon nehéz a fosszilis forrásból származó eljárásutakkal versenyezni. Ugyanakkor ugye azt is látni kell, hogy a széndioxid kibocsátást azért szépen lassan folyamatosan beárazza a világ. Ugye ezek a nagy kibocsátók által fizetendő kvázi adók növekedésével, és így már, ha ezt is figyelembe vesszük, akkor egészen más a kép, és akkor tulajdonképpen a különböző alternatív útvonalak egymáshoz való összehasonlítása lesz a kérdés. Itt ugye, ha energia hatékonyságról beszélünk, ugye tulajdonképpen arról van szó, hogy a befektetett energia, tehát ugye a befektetett napenergia mekkora hányada alakul át kémiai energiává. A mi technológiánknál ez most valahol ilyen 50% körül van, ami igen jónak mondható. És ugye például a vízelektrolízis, tehát hidrogén előállítás esetében beszélhetünk már mondjuk ilyen 70-75%-os hatásfokokról is, de ugye ez egy érett technológia, több évtized óta rendelkezésre állott, mi esetünkben is ez a cél.
Mennyire drága ez a berendezés, illetve ez az eljárás? Említett mondjuk cementgyárat, széntüzelésű erőművet, mennyivel drágítja meg ezen termékeket, ezen üzemek működését, hogyha egy ilyen technológiát is beépítenek?
Két részről közelíteném meg a kérdést. Ugye az egyik az az, hogy a legolcsóbban úgy lehet csökkenteni a széndioxid kibocsátást, ha nem használunk széntüzelésű erőművet. Minden hozzárakott technológia az drágább lesz, mint hogyha nem használnánk, hiszen ehhez is villamos energiára van szükség, ugye magához a technológiához. Úgyhogy alapvetően minden ilyen széndioxid hasznosító technológia, és nem csak a mi elektrolizáló technológiánk, hanem bármi egyéb hasonló területen működő technológia, igazából a nehezen dekarbonizálható iparágak széndioxid kibocsátását célozza. Ugye a cementgyárat említette, az nagyon jó, ugyanígy a vasgyártás vagy acélgyártás is ide tartozik, különböző vegyipari folyamatok, ahol pillanatnyilag nincs más alternatíva, tehát nem lehet azt mondani, hogy ne legyen széndioxid kibocsátás, hiszen nincs olyan elérhető technológia, ami a széndioxid kibocsátás nélkül tudná azt a terméket létrehozni. Tehát ilyen esetekben ezeket célozzuk igazából. De hogy mennyibe kerül, hogy milyen költsége van ennek, ugye ez egy jó kérdés. Ugye most mi a méretnövelés fázisában vagyunk az elektrolizáló technológiát illetően, tehát nyilván most még lényegesen drágább, mint majd reményeink szerint nagy méretbe lesz. És azt gondoljuk, hogy nagyjából a hidrogén előállító elektrolizáló technológiák, amik most már ugye egyre gyorsabban terjednek a világon mindenfelé, ahhoz hasonló színvonal elérhető az esetünkben is.
Mikor lehet ebből termék? Mire számít az első beépített, működő, egy üzembe telepített ilyen eszköz folyamat? Mikor indulhat el?
Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye, ha gazdaságtörténetet vagy ipartörténetet nézünk, akkor ez a vegyipari petrokémiai iparág, ez egy hagyományosan erősen konzervatív iparág, ahol mondjuk egy laboratóriumban történt felfedezéstől a ipari implementációig jellemzően 15-20 éves időszakokról beszélünk. Na most az esetünkben ez egy 5 éve indult történet, úgyhogy ha ezt nézzük, akkor ez 10-15 év. Ugyanakkor az is látszik, hogy fölgyorsult ez az iparág is, egyre erősebb motiváció van a gazdaság oldaláról, ugye az említett széndioxidhoz adók vonatkozásában. Én abban bízom, hogy egy 3-5 éven belül lehet egy olyan pilot üzem, ami már üzemszerűen demonstrálja a technológia létjogosultságát, és újabb 5 év múlva pedig ez valós üzemméretben működhet.
Mennyire versenyképes ez a technológia? Említette, hogy számtalan a széndioxidot használó technológia létezik már most is, de miben jobb, vagy mennyivel mondjuk így hatékonyabb az üzemek számára, az ezen technológia iránt érdeklődők számára az önök eljárása?
Az különböző széndioxid hasznosító technológiák közül igazából egy sincs még a technológiai érettség fázisában. Különböző fejlesztés alatt álló technológiák léteznek. Az fontos elmondani, hogy valószínűleg nem lesz egy befutó vagy néhány befutó technológia, hanem nagyon sok egymás mellett párhuzamosan működő technológiai megoldás fog elterjedni, egész egyszerűen azért, mert a széndioxid forrás jellegétől függően a szükséges termékek, vagy az előállított termékek további felhasználásától függően, valamint a helyben rendelkezésre álló energiaforrástól függően különböző technológia lesz az optimális. Tehát tulajdonképpen ez a három tényező, a széndioxid forrás jellege, a rendelkezésre álló energia és a előállított termékek további felhasználása fogja azt meghatározni, hogy melyik a legjobb. Vannak olyan területek, elég sok olyan iparági szereplő van, akiknek az elektrokémiai alapú, elektrolizáló alapú technológia az ígéretes, egész egyszerűen azért, mert van olyan felesleges villamosenergia kapacitása, amit erre föl tud használni, és az így előállított vegyipari anyagok, közti termékeket a saját értékláncába tudja hasznosítani. Ezeknek a szereplőknek a számára valószínűleg, hogy érdekes lesz a mi technológiánk.
Nagyon nagy mennyiségű villamos energiára van szükség, mert azt is említette, hogy akár mondjuk így a felesleges energiát is lehetne erre használni, amit a napelemek hoznak létre.
Ha mondjuk összehasonlítjuk azzal, hogy mennyi energiára van szükség egy hidrogén molekula előállításához, itt most körülbelül annyi villamos energiára van szükség egy széndioxid molekula szénmonoxiddá való átalakításához. A nagyon nagy előnye az elektrolizáló technológiáknak, hogy skálázhatóak. Ez igaz lefelé is és fölfelé is. Ez azért fontos kiemelni, mert hagyományosan a vegyipari technológiáknak a legnagyobb gátja az az, hogy a méretgazdaságosság különböző technológiák esetében úgy jelentkezik, hogy csak nagyban gazdaságos egy technológia. Ez az elektrolizálókra nem feltétlenül igaz. Itt nagyon könnyen hozzáigazítható az adott helyszín, az adott gazdasági szereplő, ipari szereplő adottságaihoz, akár kisméretben, akár nagyméretben. És ez ugye a decentralizált termelést tudja elősegíteni, és ugye csökkenti a szállítási költségeket, ami különösen fontos mondjuk veszélyes vegyipari alapanyagok vagy termékek esetében, ahol nagyon különleges szállítási feltételeknek kell megfelelni.
Janáki Csabát, a Szegedi Tudományegyetem docensét, kutatócsoport vezetőt hallották.
Energiavilág.
Az Inforádió energiaipari magazinja az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival.
Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztő műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!